Jack Kornfield egykori szerzetes, most buddhista tanító és pszichológus. Nagy mesélő, aki színes történetein keresztül mutatja meg nekünk a buddhista tanítások bölcsességét, a meditáció gyakorlatát és hasznosságát a mindennapi életben. Most a Nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak című tanítóbeszéd sorozatát hallgathatják meg a Buddha FM rádióban. Ráczkis Andrea fordításában és Kövesdi László előadásában. A nyolcadik rész következik.
Tanítóbeszédek.
Kesabando zangnyo prelad gila daklita do thodara gne kha thoba lukrada ba shala bwa kesabando a veduma 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 lokasa
Jack Kornfield A nemes nyolcrétű ösvényről világiaknak. Nyolcadik rész. Helyes éberség. Néha azon gondolkozom, hogy a tudatosság kifejezés fordítása két szempontból is helytelen. A helyes tudatosság a nemes nyolcrétű ösvény tagja, és a buddhista gyakorlás középpontja. Először is azért nem jó a fordítás, mert a tudatosság egy elég unalmas, üres kifejezésnek hangzik. Legyél tudatos. De mit értünk ez alatt? Nem hordozza magában a bőség, a tetterő, vagy a teljes élet inspirációját. Talán ha másképp ejtenénk ki, más hangsúllyal mondanánk, tudatosság, úgy jobban megértenénk ennek a szónak a jelentőségét és a benne rejlő erőt. De bármilyen nehéz is a tudatosságról beszélni, jelentsen bármit is számunkra, még ennél is alapvetőbb nehézséget okoz az, hogy a szanszkrit és a páli nyelv ugyanazt a szót használja a tudatra és a szívre. Így tehát lehet, hogy megfelelőbb lenne a szívbéliség kifejezés. Szívből élni. Felejtsük el ezt a tudattémát úgy, ahogy van. Biztosan észrevettétek már, hogy nagy részt felesleges is. A Buddha nagyon gyakran beszélt arról, hogy a tudatosság, az éberség vagy a figyelem, a gyakorlás szíve vagy esszenciája, hogy ez az út vezet a megszabaduláshoz vagy a halhatatlansághoz, ahhoz, hogy megszabaduljunk a születéstől és haláltól, hogy ezáltal szabadulhatunk meg a dolgok természetének körforgásától, így léphetünk ki a dolgok körforgásából. Mit jelent a tudatosság számunkra, akik itt ülünk? Egy órán keresztül, vagy talán egy kicsit rövidebb ideig ültünk ma este, de akik rendszeresen részt vettek ebben, azokkal egy éve együtt ülünk itt, és olyasmivel foglalkozunk, ami elvileg a figyelemmel és a tudatossággal áll összefüggésben. Mit jelent ez? Miről szól ez? Mit csinálunk mi itt? Ülünk, figyeljük a légzésünket, vagy a testérzeteinket, a hangokat, az embereket, vagy a fejünkben járó különböző gondolatokat és képeket. A tudatosság elsősorban azt jelenti, hogy megérkezünk a jelenbe, hogy az érzékeinkkel, a szívünkkel, a fizikai testünkkel, a fülünkkel, a szemünkkel figyeljük, mi az, ami éppen megnyilvánul a jelenben, a testet, a szívet és a tudatot. Sokszor említettem már korábban azt a feliratot, ami egy kaszinóban olvasható Las Vegasban. Ahhoz, hogy nyerj, itt kell lenned. Las Vegasban, terápia során vagy meditációban teljesen mindegy. Ahhoz, hogy felébredjünk, vagy hogy hasznosan éljük az életünket, az első feladat az, hogy megérkezzünk a jelenbe, hogy elkezdjünk a jelen pillanatban élni, ami azt jelenti, hogy nem a gondolatainkban élünk, nem a jövőben, nem a múltban időzünk, nem a képzeletünkben vagy az emlékeinkben, és nem azt éljük át újra, ami már elmúlt. Először meg kell tanulnunk jelen lenni, ami önmagában is csodálatos dolog, mert kizárólag az itt, a most és a jelen az, ahol el tudjuk kezdeni megfelelően értékelni az életünket. Másrészről az, ami pár évvel ezelőtt történt, egy kedves emlék, vagy amit éppen elképzelünk, másodlagos fontossággal bír. Hol tudjuk igazán megbecsülni az életet, amit kaptunk? Csak is a jelenben. Van még valami, ami nagyon fontos az emberek számára, és szintén csak a jelenben találhatják meg. Ez pedig a szeretet. Ha szerettek valakit, vagy arra vágytok, hogy valaki szeressen titeket, talán van köztetek, aki tudja, milyen érzés ez. Hol nyilvánul meg a szeretet? Talán jobb úgy feltenni a kérdést, mikor nyilvánul meg? Ismét egy szép emlék. Ó, egyszer vagy kétszer szerelmes voltam, vagy esetleg többször is. Ez persze nagyon szép, szép emlékeket idéz. Vagy a jövőbe is tekinthetünk. Ó, bárcsak találkozhatnék azzal a csodálatos emberrel, vagy ezzel az emberrel, akivel együtt élek, vagy ezzel a családdal, vagy bármi ilyesmi. Ha annyira megváltoznának, jobbak lennének, akkor újra beléjük szeretnék, vagy boldog lehetnék velük. Kizárólag a jelenben szerethetünk igazán valakit, vagy szerethet minket valaki igazán. Semmikor máskor. Minden más csak fantázia. Arra is csak a jelenben van lehetőségünk, hogy megmutatkozzon az intuíciónk, a kreativitásunk, a tisztánlátásunk, minden ilyesmi. Az éberség első aspektusa tehát az, hogy valamilyen módon egyszerűen megtanuljunk teljes mértékben a jelen valóságában létezni. Ha semmi más nem tanultok meg a meditáció gyakorlása során, már akkor is megéri, kivált kép, mivel ez nem is kerül pénzbe. Másodszor. A tudatosság vagy a szívbéliség tisztánlátást is jelent. Azt jelenti, hogy nincsen kapzsiság, nincsen mohóság, nincsen harag, nincsen elutasítás, és azt is jelenti, hogy nem tompulunk el, hanem világosan látjuk, ami körülvesz minket. Színtiszta figyelem, emlékezés, jelenlét anélkül, hogy bármit meg akarnánk változtatni, amit nagyon nehéz megtanulni, mert alapvetően mindig azon gondolkodunk, hogy mi lesz a következő lépés. De mi történik így? Végül folyamatosan ezt tesszük, és kimaradunk mindenből, ami a jelenben történik, mert mindig arra várunk, mi történik legközelebb. A tudatosság egy valódi módszer arra, hogy megtanuljuk nagyon tisztán felismerni, mi történik a jelenben. Az emberek sokat beszélnek a meditáció során, vagy a spirituális életük kapcsán tapasztalt misztikus dolgokról. Nincs annál misztikusabb, elképesztőbb, bizarabb vagy izgalmasabb, mint ami éppen itt van előttünk. Nagyon sok fura dolgot csináltam régen. Rengeteg különböző országban jártam, és megfigyelhettem a szöges ágyon ülő szádukat Indiában, vagy különös állatokat a világ más részein, és fiatalkoromban számos pszichedelikus szert és drogot kipróbáltam, amihez hozzá lehetett jutni, és bejártam mindenféle birodalmat, megéltem mindenféle tapasztalatot és mindenféle dolgot a meditációim során. De még soha nem tapasztaltam olyan különös és érdekes világot, mint amilyen ez. Valaki azt mondta, az élet csodája nem egy megoldásra váró probléma, vagy olyasmi, amit valahol máshol kell keresni, hanem maga a valóság, amit itt és most kell megtapasztalni. Vasárnap elmentünk a babával az állatkertbe. Ha valami igazán fura bolygón érnétek földet, és aztán törpe vízilovakat vagy 100 kilós trucokat és igazi, ráncos elefántokat látnátok, Megnéztétek már közelről egy elefánt bőrét? Nagyon érdekes. Vagy találkoznátok az ott élő kígyókkal és fejjel lefelé lógó lajhárokkal, azt mondanátok, valami igazán különleges bolygón szálltatok le az űrhajótokkal. És mégis megfeledkezünk mindenről. Teljesen természetesnek vesszük. Minden átlagossá válik a szemünkben, pedig nem az. Ha jelen vagytok egy szülésnél, nagyon izgalmas, ahogyan egy baba világra jön egy emberi testből. Hogyan történik ez? Hogyan kerül oda? Tudom, hogy tudjátok, hogyan kerül oda, de úgy értem, hogyan kerül oda valójában. Mint a hajó a palackba. Hihetetlen dolog történik oda bent, amikor egy baba világra jön egy női testből. És mi ezt is természetesnek vesszük. A figyelem tehát azt jelenti, hogy kialakítunk egyfajta új, frissebb látásmódot, és tisztán látunk. Azt jelenti, hogy felhagyunk az ítélkezéssel és a tervezgetéssel, és csak megfigyeljük, ami felmerül, ami része annak, amit a meditációban teszünk. Megállni és nem ítélkezni semmi felett. Engedni, hogy minden pontosan úgy legyen, ahogyan van. Engedjük, hogy egy kis ideig Isten gondoskodjon a dolgokról, ahelyett, hogy az ebbe belefáradt, túltelített, túlfeszített és pihenésre vágyó tudatunk tenné mindezt. Valaki azt mondta, a klasszikus kérdés, hogyan létezel a világban, ha figyelsz és nem ítélkezel? Melyik része ez a figyelemnek vagy az éberségnek? Ezt nevezzük szampadzsányának. A szati a tudatosság, a szampadzsánya pedig a tiszta vagy helyes megértést jelenti. Nem csak azt jelenti, hogy odafigyelünk arra, ami éppen történik, hanem hogy amikor bármit cselekszünk az életünk során, akkor is figyelünk a tetteink összefüggéseire, helyén valóságára, és hogy milyen szándék áll mögöttük, hogy mi történik éppen. Amikor cselekszünk, először látnunk kell, mi történik éppen, azután megjelenik valamilyen benyomás, inspiráció vagy gondolat. Ezt vagy azt fogom tenni. Tudnotok kell, mi van a szívetekben, mi motivál titeket, mi a célja tetteiteknek. Így oda tudtok figyelni ezekre, de közben szem előtt kell tartanotok az összefüggéseket is. Joseph kollégám és barátom, amikor feltették neki a kérdést, amikor csak azt figyeled és tudatosítod a sétáló meditáció során, hogy felemelés, mozgatás, lehelyezés, hogyan tudsz élni, így válaszolt. Nos, egy nap éppen az emelést, mozgatást, lehelyezést végeztem Indiában, egy burmai templom mellett, ahol éltem. Csak mozgattam a lábaimat és koncentráltam, amikor hirtelen meghallottam a harangok kondulását, és felismertem ezt. Tudtam, mik ezek a harangok. Felnéztem, és láttam, hogy a városban élő elefánt éppen felém tart az úton. Tudatosítottam. Hallás, hallás, és látás, látás. Majd felismertem, hogy felmerült bennem a szándék, hogy letérjek az útról, és ekkor letértem az útról. Szóval két része volt ennek. Az első, látni, ami történik, a jelen valóságában élni, és a második, bölcsen reagálni rá, tudatában lenni a helyzetnek, amiben vagyunk. Ebben az évben már beszéltem az éberségnek egy másik aspektusáról, ebben a csoportban, amit úgy gondolom fontos szem előtt tartanunk az életünk folyamán, ez pedig az a nagyon érdekes kérdés, hogy mi az oka annak, hogy nem figyelünk? Miért alszunk el? Miért vagyunk robotpilóta üzemmódban? Miért eszünk naponta háromszor úgy, hogy közben kétharmad, háromnegyed, vagy 90%-os arányban robotpilóta üzemmódban vagyunk? Miért élünk ennyire úgy, hogy közben nem vagyunk itt? Ez nagyon érdekes kérdés, Talán még annál is érdekesebb, mintha azt mondanánk, oda kellene figyelnünk és a jelenben élnünk. De miért nem tesszük? Elmondok egy történetet. Amikor Hruscsov nyilvánosan elítélte Sztálin tetteit, a szovjet kongresszusi teremben állítólag valaki megkérdezte, és hol voltál, Hruscsov elvtárs, amikor ezeket az ártatlan embereket lemészárolták? Hruscsov szünetet tartott, körülnézett a teremben, és azt mondta. Megtenné kérem, hogy feláll, aki ezt mondta? A termet feszültség töltötte be, senki sem mozdult. Végül Hruscsov azt mondta. Nos, akárki is ön, most már megkapta a választ. Pontosan abban a helyzetben voltam, mint ön most. Miért nem figyelünk? Az egyik ok a félelem, hogyha valóban megérkezünk a jelenbe, olyan dolgokkal találjuk szembe magunkat, amelyekkel valóban kezdenünk kell valamit, amit eddig életünk során nem kellett megtennünk. Vannak, akik számára ez unalmas. És az emberek nagyon félnek az unalomtól. Mások számára magányt jelent. Megint másoknak fájdalmat, valamit a szívükben, amit még nem rendeztek el. Szóval jobb elvonni a figyelmünket, filmeket nézni, beszélgetni másokkal, elfoglalni magunkat, telefonálni, dolgozni, így nem kell éreznünk bizonyos dolgokat. A másik ok, amiért nem maradunk éberek, a megszokás. Lehetnétek nagyon békések, mentesek a bánattól, érezhetnétek kellemesnek az egyedüllétet, stb., de mégis, mintha egy hatalmas fogaskerék lenne bennetek. És itt jöttök ti. Egy szép, nyugodt napon éppen a parkban ültök, és hirtelen a semmiből elkezdtek azon gondolkodni, hogy mit fogtok csinálni a következő héten, vagy a következő évben. Terveket szőttök, emlékeket elevenítetek fel, a gondolkodás mindent elsöprő megszokása miatt. Sok gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy meg tudjatok szabadulni a ragaszkodástól, és le tudjatok lassítani. Részben erről is szól a meditáció. A fájdalom szintén egy ilyen indok, mert ha jelen pillanat valóságában éltek, mit tapasztaltok? Fent és lent, sötét és világos, nappal és éjszaka, élvezet és fájdalom. És ha a legtöbb emberhez hasonlóan, érthető módon nem szeretitek a fájdalmat, akkor ki kell alakítanotok magatoknak egy képzeletbeli világot, amiben a gondolataitok és az elfoglaltságaitok által övezve létezhettek, anélkül, hogy fájdalmat éreznétek. Ugyanakkor, ha ezt megteszitek, valami rendkívül fontos dologtól fosztjátok meg magatokat. Elveszitek az életetekből az életet, a szívbéliséget, a teljességet, a vitalitást, a létezést. A jelenben élni azt jelenti, hogy szembe kell néznetek az unalommal és az egyedülléttel, amikor ezek felmerülnek. Nincsenek folyamatosan jelen, és valójában nem is annyira szörnyűek, ha meg tudtok békélni velük. Egy kicsit ijesztőek, de nem annyira szörnyűek. Nektek pedig el kell fogadnotok a tényt, hogy léteznek olyan szokások, mint mohóság, harag, képzelődés, egyfajta gépezet, ami zavarossá teszi a gondolatokat és a szokásokat. Hajlandónak kell tehát lennetek arra, hogy ugyanúgy tudatában legyetek a fájdalomnak, mint az élvezetnek. Ha így tesztek, csodálatos jutalomban részesültök, mert így valóban megtapasztalhatjátok, milyen együtt lenni valakivel, sétálni a parton, tenni egy sétát a parkban, vagy este a csillagokban gyönyörködni. Igazán érdekes élmény, amikor elkezdtek odafigyelni arra, hogy mikor váltotok át robotpilótára. Ha az éberségre való törekvés helyett meg szeretnétek figyelni valamit a meditáció során, akkor próbáljatok tudatára ébredni annak, hogy mikor tompultok el. Mi az, amivel kapcsolatban nehezen tudtok tudatossá válni? Ez olyasmi, amit nagyon érdekes megismerni. Használjátok útjelzőként. Nem voltam igazán tudatos a mai nap folyamán. Kíváncsi vagyok, mi az oka? Egész héten nem voltam tudatos. Miért? Mi történik? Ó, szomorú vagyok. A szomorúság nehéz dolog, el kell foglalnom magam valamivel. Vagy van valami, ami nagy kihívás számomra, ezért sokat gondolkodom és tervezgetek ahelyett, hogy csak tudomásul venném, hogy nagyon nehéz. Valahogyan meg kell tanulnunk megtalálni a jelen pillanat középpontját ahelyett, hogy előre ugranánk a jövőbe, vagy vissza a múltba. Ha erre képesek vagytok, minden megáll. Az éberségben, szívbéliségben, vagy tudatosságban az az egyik legcsodálatosabb, hogy megnyugvást ad, mert tényleg csak egyetlen hely létezik, ahol megnyugodhatunk, és az nem más, mint a jelen. Világiak vagyunk, nem szerzetesek vagy apácák. Nagyon sokszor felmerül a kérdés. Ahhoz, hogy tudatosak legyünk, lassan kell beszélnünk, hosszú órákon át kell meditálnunk naponta, és be kell vonulnunk egy ásrámba vagy egy kolostorba? Hogyan alkalmazhatjuk a tudatosságot, a szívbéliséget és a bölcsességet a mindennapi életünkben? Nos, természetesen, ahogy az elmúlt hetekben többször is említettem, időnként muszáj ránéznetek az életetekre, hogy felismerjétek, ha egy kicsit le kell lassítani, ha minden a feje tetején áll, vagy ha túlvállaltátok magatokat. Mivel a mi kultúránk egy kicsit bolond ilyen szempontból, szükség lehet rá, hogy megfigyeljétek és felismerjétek. Ó, nem kellene felfüggeszteni pár dolgot, hogy egy kis levegőhöz jussak? Hogy le tudjak lassítani egy kicsit? A tudatosság alapvetően azt jelenti, hogy tudatában vagyunk, hol vagyunk. Hol máshol, ha nem itt? Mikor, ha nem most? A tudatosság a bárcsak ellentéte, a reménykedés ellentéte, a várakozás ellentéte. Egyfajta elégedettséget hordoz magában, nem olyan értelemben, hogy ne akarnánk változtatni a világon, hanem hogy elfogadjuk, hogy valóban ez az, ami körülvesz minket. Ezek a látványok, ezek a hangok, ezek az illatok, ezek az ízek, ezek a benyomások. Ez az. Majd a másik pillanatban lesz egy másik ez. És ez nem valami más. Tudom, hogy nincs más, ez minden, de ez az. Ha ezt elfogadjuk, megnyugodhatunk. Bizonyos szempontból a tudatosság a vágy, a ragaszkodás, az azonosulás ellentéte. Ez nagyon messzire vezethet, ha megengedjük magunknak, mert ha egy kicsit lelassítunk és elkezdünk figyelni, felismerjük, hogy ez a jelenség mennyire a feltételektől függ, hogy a tudat egy géphez hasonlóan, teljesen szabályszerűen, megszokás alapján pörgeti ki a gondolatokat, a képzeletet és az emlékeket. A világ adott feltételek mintázata alapján működik, ez a természete, és ez mind mulandó és teljesen megfoghatatlan. Hol van a tegnap? Hová tűnt a hétvége? Hol van? Mi történt 1984-jel, a 20-as éveitekkel, vagy bármennyi idősek is voltatok akkor, talán épp most vagytok 20 évesek. Akik már idősebbek, azoknak hová tűntek a 20-as, 30-as, 40-es és 50-es éveik? Mind eltűnt, elmúlt. Nem izgalmas? Nagyon mély dolog tudatosan tekinteni az életre, ami a semmiből jön, és végül el is tűnik a semmiben. Felmerül egy nap, tart valameddig, és aztán elmúlik. Nem lehet megragadni, olyan, mint a madarak röpte. Nem tarthatjuk meg az időt, és főleg nem tarthatjuk meg önmagunkat. A tudatosság szíve tehát megtanulni éberen élni. Ahogyan a Buddha mondta, nem vagyok ember, és nem vagyok Isten. Egyik sem vagyok. felébredett vagyok. Hogyan lehet átadni ennek a lényegét? Fennmaradtak énekek olyan szerzetesektől és apácáktól, akik a Buddha halála után éltek. Ha olvastátok a Terigátát, az apácák dalait, abban számos olyan megvilágosodás történetet találhattok, amelyek az erdőben tett séták folyamán zajlottak le. Egy apáca arról beszél az erdőben, hogy mennyire boldog, amiért soha többé nem kell házi munkát végeznie, majd lejt egy bögrét vagy ilyesmit a földre, ami talán el is törik, ő pedig hirtelen megvilágosodik. Ó, tehát ilyen, mondja. A dolgok felmerülnek egy időre, majd elmúlnak. Ha ezt felismeritek és elfogadjátok, minden nap, minden percben, minden emberrel és minden benyomással kapcsolatban, azután pedig el tudjátok engedni és tovább lépni a következőre, akkor igazán szabadon tudtok élni. Igazán megvan benne az életteliség lényege. A kolostorban csodálatos volt. Ott voltak ezek a szabályok, a 227 főszabály és a pár száz kiegészítő szabály. Aztán megmondták, hogyan kell hajtogatni a köpenyt, hogyan kell letenni, és hogyan kell helyesen megtisztítani a szilkét. Még azt is, hogy hogyan piséljünk. Van egy sajátos módja annak, ahogyan a szerzeteseknek pisélniük kell. Le kell gugolni, nem szabad felállni, nem szabad vízbe pisilni, ahol élő lények lehetnek, és növényekre sem, hogy ne okozzunk bennük sérülést, stb. Amikor először olvastam erről, azt gondoltam, mégis mi a különbség, ha legugolok? Először is senki sem lát. Á, ezek a szabályok ostobaságok. De egy idő után, amikor ezek szerint a szabályok szerint éltem, ebben a csodálatos kolostorban, ahol nem volt semmi más feladatom, csak meditálni és követni a szabályokat, amik eleinte az őrületbe kergettek, észrevettem, hogy ezek vezettek el oda, hogy lássam mindennek az értékét, hogy fontos mindenre vigyázni, hogy oda kell figyelni, hová pisilünk, hogy megtehetjük, hogy a földre pisilünk, és nem a bokrokra, így nem is ártunk nekik, vagy hogy mennyire fontos, hogy vigyázzunk a szilkénkre, ami a nagyon kevés vagyontárgyaink egyike volt. Ajándékba kaptuk az emberektől, akik azt mondták, szeretnénk támogatni titeket, mert úgy gondoljuk, hogy a tevékenységetek és a kolostorok nagyon fontosak a világ számára, és mindannyiunk figyelmét valami nagyon értékes dologra hívják fel. Ezért egy szilkét szeretnénk ajándékozni nektek. Vigyázunk a szilkénkre, vigyázunk a köntösünkre, vigyázunk az autónkra, vigyázunk a házunkra, vigyázunk a ruhánkra, mert az éberség bizonyos szempontból azt jelenti, hogy szem előtt tartjuk, mennyire értékes az életünk, és hogy elkezdünk vigyázni a bolygónkra és az összes lényre, ami rajta él. Azt jelenti, hogy tudatában vagyunk önmagunknak és a testünknek, a tetteinknek, hogy a politikai, gazdasági és társadalmi szempontból is tudatosak vagyunk. Képzeljétek el, hogy azt mondják nektek, hogy valamilyen betegségetek van, például AIDS, mert ez viszonylag gyakori, és ez egyszerre nagyon ijesztő az emberek számára, meglehetősen közvetlenül is van jelen, és nagyon fontos foglalkozni vele. Valaki azt mondta, nos, legjobb esetben 4 éved van hátra, de lehet, hogy 1 év múlva el fogsz távozni. Hogyan élnétek le ezt az 1 évet? Biztosíthatlak titeket, hogy mindent másképp látnátok. Sokkal intenzívebb és értékesebb lenne számotokra az életetek. Vagy képzeljétek el, hogy hosszú ideig börtönben voltatok, ahogyan ez a világ számos országában történik emberekkel. Az Amnesty International szerint 55 országban tartanak fogva politikai foglyokat, akiket gyakran vallási nézeteik miatt börtönöznek be és kínoznak meg. A föld országainak nagy többsége börtönöz be embereket a gondolkodásmódjuk miatt. Ez nagyon szomorú. Szóval hosszú börtönben töltött évek után szabadon engednének titeket, milyen érzés lenne végig sétálni San Anselmo utcáin? Milyennek látnátok a fákat? Csak érezzétek, milyen jó szabadnak lenni, nézni az autókat, tudni, hogy bemehettek egy cukrászdába, és bármit rendelhettek, amit szeretnétek, vagy csak nézni az eget és élvezni a levegőt, és tudni, hogy eldönthetitek, a háztömb sarkán majd jobbra szeretnétek fordulni, vagy inkább balra. Ez a szívbéliség és a tudatosság lelke. Nem arról van szó, hogy unalmassá válna számotokra ez az egész, sokkal inkább az élet megbecsüléséről és annak tiszta, világos látásáról. Emlékszem, amikor 7 éves voltam, az egész nyarat ágyban töltöttem. Elkaptam egy fertőzést, és nem hagyhattam el a házat. És amikor meggyógyultam, és végre elmehettem otthonról, kaptam 1 dollárt, ami nagy pénz volt akkoriban, én pedig elmentem, és vettem egy labdát és egy buborékfújót, és kimentem a házunk közelében lévő parkba. Egy gyerek számára, aki az egész nyarat a házban kellett, hogy töltse, olyan volt ez, mintha kiszabadult volna a börtönből. Boldog voltam. A mai napig emlékszem, hogy sütött a nap, buborékokat fújtam és cigánykereket hánytam, dobálhattam a labdámat és azt csináltam, amihez éppen kedvem volt. Annyira csodálatos volt. Bizonyos szempontból ez olyan, mint amikor elkezdjük alkalmazni az éberséget az életünkben. És ahogy mondtam, azt is jelenti, hogy hajlandónak kell lennünk szembesülni a nehézségekkel is, és nyitottnak kell lennünk arra, amit Zorba teljes katasztrófának nevez, és ezt is meg kell becsülnünk valamilyen módon. Ez tényleg nagyon nagy kaland. Először is arról van szó tehát, hogy óvjuk a bolygónkat, hogy megtanuljuk, hogy az éberség elfogadást is jelent, hogy felismerjük a dolgok értékét. Másodszor ezáltal a világ tanítani tud minket, és olyan rendkívül egyszerű igazságokat taníthat meg nekünk, amelyek valójában mégis a legfontosabbak. Például egyszer egy szerzetes elment a mesterhez hosszas gyakorlás után, és könyörgött a mesternek, hogy juttassa el a megvilágosodáshoz. A mester egy bambuszligethez vezette őt. Azt mondta neki, nézd azt a bambuszt ott, milyen magas, és nézd meg ott azt a másikat, milyen alacsony. És a szerzetes megvilágosodott. A jelenségek taníthatnak minket, ha ismét megfigyeljük őket. Látjuk őket egy percig, látjuk, hogy semmit sem tudunk megragadni, a saját testünket sem, mivel minden változik. Sem a gondolatainkat, az érzéseinket, az emberekről és a minket körülvevő dolgokról már nem is beszélve. És látjuk, hogy tényleg változnak. Néha nagyok, máskor kisebbek. A dolgok ilyenek. És ez is az élet értékes voltát tanítja nekünk. Ha figyelünk, tanulunk. A családunktól is tanulhatunk. Megtanulhatjuk, mikor nyitott a szívünk, és mikor zárkózik be. Megtanulhatjuk, mit jelent a ragaszkodás, mit jelent az elengedés és a megszabadulás. Megismerhetjük az összes, a tudatunkban munkáló erőt. Az éberségen keresztül tanulhatunk a kételyről, a félelemről, a haragról. A figyelmen keresztül tanulhatunk a szeretetről és a kedvességről. Tényleg mindenre alkalmazható. Még azt is megtanulhatjuk, hogyan tudunk jobban teniszezni. Az éberség gyakorlása a Buddha ajándéka számunkra. Azt mondta, olyan ajándékot adok nektek, ami által felpezsdül az életetek, ami elhozza számotokra mind a boldogságot, mind a szabadságot. És ez nagyon egyszerű. Tanuljátok meg, hogyan tudtok még jobban a jelenben élni. Tegyetek meg mindent, ami ehhez kell. Hogyan tudjátok ezt megtenni? Világiak vagyunk, nem kell egész nap egy kolostorban ülnünk, vagy sétálnunk. Adok néhány lehetséges ötletet. Először is, ahogyan már a korábbi beszédekben említettem, Az éberség egyik legcsodálatosabb megfogalmazása Thich Nhat Hanh zenmestertől származik, amikor azt mondja, figyeljétek meg, képesek vagytok-e elmosogatni a mosatlant azért, hogy elmosogassátok a mosatlant. Általában azért mosogatunk el, hogy tiszták legyenek az edények, azután pedig tovább léphetünk, és csinálhatunk valami mást, vagy beszélgethetünk valakivel. Történt már veletek olyan, hogy csak azért csináltatok valamit, hogy csináljátok? Talán csak a szabadságunk ideje alatt engedjük ezt meg magunknak. Elmentek túrázni a Sierrákra, és ha nem vagytok túlságosan túlpörögve, elérhetem ezt a tábort eddig az időpontig? Ha el tudjátok ezt engedni egy pillanatra, és csak sétáltok a hegyekben azért, hogy sétáljatok, akkor minden azzá válik, ami valójában. Gyönyörű. Ez az első tipp. Kiválasztani valamilyen tevékenységet az életetekben, és csak a maga kedvéért végezni. Van ennek értelme számotokra? Egy másik lehetőség, hogy még erősebben figyeltek a szívetekre. Megpróbálni megfigyelni, milyen érzés, amikor emberek között vagytok, és megfigyelni, képesek vagytok-e engedni, hogy a szavak a szívetekből szóljanak, hogy elmondjátok, amit valóban éreztek, ami fontos nektek, és hogy a tudatotok helyett a szívetekre hallgassatok. Ez nagyon jó módszere a felébredésnek. Főleg olyan emberekkel kapcsolatban, akikkel együtt éltek. A gyerekekkel, a házastársatokkal, a családotokkal, stb. Az emberek azt kérdezik, hogyan tudsz tudatos lenni a munkád során? Író vagyok, vagy matematikus vagyok? Ilyen kérdéseket tesznek fel nekem az elvonulásokon. Hogyan foglalkozol tudatosan a matematikával? Ebben a szakmában gondolkodni és töprengeni kell? Vagy hogyan tudsz tudatosan írni vagy megnézni egy filmet? A legtöbb, amit elértem ezen a téren, a következő. Ha írsz, csak írj. Ha filmet nézel, csak nézz filmet. Ha olvasol, csak olvas. Írás közben ne azon gondolkodjatok, hogy mit fognak szólni az emberek, amikor elkészültök vele. Ne tervezgessetek, ne nézzétek, hogy mennyi időtök van még az írásra, stb. Csak legyetek jelen az írásban. Ez nem azt jelenti, hogy valami különleges állapotban kell lennetek, vagy így kellene gondolkodnotok. Csak csináljátok, amit csináltok. Nem bonyolult. Ha matekoztok, matekozzatok. Természetesen a helyzet néha bonyolultabb ennél, és az elvonulásokon gyakran el szoktam mesélni Soen Sanyim zenmester történetét, aki nagyszerű zentanításokat szokott adni. Amikor sétálsz, csak sétálj. Amikor éhes vagy, egyél. Amikor ülsz, csak ülj. Szóval egy alkalommal éppen a reggelijénél ült, és egy újságot olvasott evés közben. A tanítványai, akik látták, nagyon összezavarodtak. Tudod, te egy zenmester vagy. Azt mondtad nekünk, amikor eszel, csak egyél. Te pedig itt olvasol evés közben. Mivel magyarázod ezt? Ő erre azt válaszolta. Nagyon egyszerű. Amikor eszel és olvasol, csak egyél és olvas. A lényeg tényleg nem bonyolult. Semmi olyasmit nem kell tennetek, ami nem őszinte vagy nem harmonikus. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy kicsit jobban legyetek jelen ott, ahol vagytok. Azt hiszem, ez Jodától származik a Csillagok háborújából. A másik dolog, hogy emlékezzünk, milyen erőteljes állapot az, amikor megérkezünk a jelenbe. Pár héttel ezelőtt elmeséltem Robert Etken Roshi történetét, aki el akart menni zent tanulni Japánba a koreai háború idején. De a területet háborús övezetté nyilvánították, és tilos volt a belépés. Amikor elment a nagykövethez, aki egy nagyon tanult és tiszteletet parancsoló japán férfi volt, azt mondta neki, sajnálom, jelenleg nem fogadhatunk látogatókat, háború van. Az amerikai kormány nem szeretné, és a japán kormány alkalmazkodik ehhez. A nagykövet teával kínálta őt. Azt mondta, miért szeretné ezt tenni? Úgy értem, itt van ez a háború, amit meg kell állítanunk. Megfogta a teás csészét, felemelte, nagyon lassan, csendben megitta a teát, majd felnézett a nagykövetre, és azt mondta, ittam egy csésze teát, és megállítottam a háborút. A nagykövet bölcsember lévén megértette és elkészítette számára a vízumot, hogy Japánban tanulhasson. Ha teljes lényünkkel és teljes szívünkkel tesszük azt, amit éppen teszünk, azzal újra egyensúlyba hozhatjuk a világot. Elég megnéznetek a híreket, vagy elolvasnotok a Time, vagy a Newsweek magazint. Őrület. És azért ennyire elképesztő, mert ez mind tudat és gondolat, ami folyamatosan áramlik, és semmi köze a szívhez és a földhöz. Ha sétáltok egyet, megállítjátok a háborút. Ha isztok egy csésze teát, ha minden nap ültök egy kicsit, megállítjátok a nukleáris fegyverkezési versenyt, mert megengeditek magatoknak, hogy elcsendesedjetek, hogy érezzétek a földet és a levegőt, és ezáltal a tetteitek, a rezgéseitek, az, ahogy a másokra hattok, és talán még az aggodalmaitok által vezérelt, politikai jellegű megnyilvánulásaitok is mind összhangba kerülnek veletek és a körülöttetek lévő világgal. Van egy nagyon jó barátom, aki a Harvard Law School jogásza és nagyon jó szakember. Rengeteg tárgyaláson vesz részt. Azt mondta, tényleg meg kellett tanulnia a légzésére figyelni. A kommunikáció szinte fölösleges is. Elég, ha minden tizedik mondatra odafigyelünk, akkor is megértjük a mondani valót. Teljesen oda van a légzésért. Azt mondja, imádom a légzésemet, sokkal érdekesebb, mint ami a tárgyalásokon történik. Szóval a meditációt a bevásárlásnál is alkalmazhatjátok, amikor sorban álltok a pénztár előtt, vagy akár a csúcsforgalomban is. Csodálatosan alkalmasak ezek a meditációra. Egyszer a tanítom kunyhójánál ültem. Ő egy apró fotelben ült, és arra készült, hogy látogatókat fog fogadni, akik majd leülnek körülötte. Ott ültem, és vártam rá. Nagyon meleg volt aznap. Az ilyen meleg napokon, a trópusokon általában jeges kávét szoktak inni. A jeges kávé először is nagyon jó, mert annyira hűvös és finom, és a táj kávénak a fele valójában cukor. Másodszor, mivel a reggelin kívül nem eszünk semmit, egy nagybögre cukros, jeges fekete kávé nagyjából 3-4 órányi koffein és cukorstimulációval ér fel, mielőtt kimenne a hatása. És nagyon jó így ülni. Szóval kétségtelenül kiváló serkentő volt az ülésekhez. Egy kicsit bele is habarodtam. Felsöpörtem a kunyhomban, most elmegyek, leülök és várok. És az ilyen forró napokon, ha a tanító látja, hogy sokan gyűltek össze, azt mondja, rendben, hozzatok jeges kávét ezeknek a szegény éhező szerzeteseknek. Szóval ott ültünk. Azon gondolkodtam, hogyan tudok majd visszatérni és meditálni. Visszamegyek a kunyhomba, és ezután 2 vagy 3 órán keresztül rendkívül éber leszek, és hogy most épp izzadtan és kimelegedve ülök ott, és csak várok, várok és várok. Tudnia kellett, én pedig csak vártam. Teltek az órák, újabb emberek jöttek, és én csak vártam. Azt gondoltam, Istenem, mikor kaphatom meg azt a csodálatos kávét, ami felpörget, és tényleg képes leszek tőle meditálni? Vártam, vártam. És csak nem jött. Végül jó pár várakozással töltött óra után teljesen egyértelművé vált, hogy egész idő alatt csak vártam. Arra vártam, hogy meditáljak. Nem csináltam semmit. Mikor fogunk meditálni? Majd amikor ott tartok, hogy le tudok ülni, akkor meditálok. Vagy majd holnap. Valahogyan meg kell értenünk, hogy az itt és most a lényeg. A tudatosság bizonyos szempontból azt jelenti, hogy valóban hazatérünk, hogy a jelenben találunk nyugalmat. Ez az igazi otthonunk. És az igazi otthonunknak nincsen köze a ragaszkodáshoz, az érzésekhez, a testünkhöz, a gondolatainkhoz, a képzeteinkhez, vagy az összes folyamatosan változó dologhoz, inkább egyfajta megkönnyebbülés, amit azáltal érzünk, hogy elfogadjuk, hogy van fent és lent, világos és sötét, és az összes hasonló kettősség, amelyek folyamatosan változnak. Ha szeretnénk nyitott szívvel, szívbéliséggel, tudatossággal elfogadva dolgokat annak, amik, el tudjuk dönteni, melyek azok a dolgok, amikre reagálni fogunk bölcsen és együttérzéssel. Don Juan ezt mondta Carlos Castanedának. Szerintem a világ elképesztő, mert varázslatos, csodálatos, fantasztikus, kifürkészhetetlen. Szerettem volna bebizonyítani neked, hogy meg kell tanulnod, hogy minden tetted számít ebben a csodálatos világban, ebben a csodálatos időben. Tényleg próbáltalak meggyőzni erről. Muszáj megértened, hogy csak rövid ideig leszel itt. Valójában túlságosan rövid ideig ahhoz, hogy minden csodáját megtapasztalhasd. Be akartam bizonyítani neked, hogy meg kell tanulnod, minden tett számít. Az éberség vagy tudatosság lényege valójában abban rejlik, hogy jelen vagyunk az életünkben, a testérzeteinkben, az érzéseinkben, a tudatunk működésében, a szívünkben, és minden egyes napot a szívünk mélyén élünk meg. Mi fontos számunkra? Gondozni és óvni a föld értékeit. Végül felismerjük, hogy a tudatosság és a szeretet ugyanaz. Ébernek lenni, ragaszkodás és ellenállás nélkül, anélkül, hogy meg akarnánk változtatni, elfogadni azt, ami van, ugyanaz, mint szeretni mindezt. A kettő nem választható szét. A tudat és a szív egy egységet alkot. Vagy ahogyan az egyik tanítom mondta, a tudat létrehozza a szakadékot, a szív pedig áthidalja azt. A tudat megkülönböztet a mostban, és a szívünkben való jelenlétünk pedig megoldja mindezt. A beszéd egyfajta emlékeztető. Hadd tegyek fel nektek pár kérdést befejezésképp. Először is, mi tart titeket, mi tart mindannyiunkat távol attól, hogy valóban odafigyeljünk az életünkre, hogy valóban teljesebb életet éljünk. Csak gondoljátok végig, miközben én kérdezek. Mi az a félelem vagy nehézség az életetekben, ami miatt nem tudtok itt lenni a jelenben? Mi az az illúzió vagy nézeteltérés az életetekben, ami miatt nem tudtok itt lenni a jelenben? Mit kellene tennetek annak érdekében, hogy valóban tudatosan élhessetek? Min kellene változtatnotok ahhoz, hogy az valóban támogassa a tudatosságot vagy szívbéliséget? Mit kellene megváltoztatnotok az életetekben ahhoz, hogy meg tudjátok engedni magatoknak, hogy még teljesebben tudjatok szeretni? Az utolsó kérdés pedig, amit a szívetekkel kell megválaszolnotok, hogy ezeket a változtatásokat hogyan tehetitek meg? Figyeljétek meg, mit mond. Tudni szokta a jó választ. De még az éberséget sem lehet megragadni. Vannak napok, amikor tudatosabbak vagytok, és vannak napok, amikor kevésbé vagytok tudatosak. És ez ugyanúgy jön és megy, mint minden más dolog. Annyit tehettek, hogy igyekeztek fenntartani, és mindig erre törekedtek. Ezt tesszük most is itt együtt. Itt ülünk együtt, néha beszélgetünk, néha csak hangosan beszélek magamban, és ti csatlakoztok hozzám, meghallgatjátok, amit mondok. Ez is egy módja annak, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy valami igazán értékes dolog van a kezünkben. A spirituális élet nagyon egyszerű. nem könnyű, de nagyon egyszerű.
Jack Kornfield tanítóbeszéd sorozatának 8. részét hallották. Fordította Ráczkis Andrea, elmondta Kövesdi László. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.